Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, mindenkit nagyon nagy szeretettel, és nagyon-nagyon izgatott vagyok a mai nappal kapcsolatban, mert igazából, ahogy Géza megkért, hogy ma hozzam el Istennek az üzenetét számotokra, tényleg úgy éreztem, hogy Isten személyesen ma az édesanyákhoz szeretne szólni. És nem csak a fizikális gyermekeitektől kaptatok most ajándékot, hanem hiszem azt, hogy Isten ezen az üzeneten keresztül szeretne ma megáldani benneteket, valami pluszt adni az életetekbe, egy feltöltődést, egy felfrissülést. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok, és úgy szeretném ma tényleg átadni ezt az üzenetet számotokra, hogy egészen biztos vagyok abban, hogy minden anyuka, nagymama ma egy felfrissüléssel fog kimenni erről a helyről. Ugyanakkor, még mielőtt mindenki más azt hinné, hogy jó, akkor ez csak az anyukáknak szól, nem. Hiszem azt, hogy ez egy olyan téma, ami mindannyiunk számára nagyon-nagyon fontos, aktuális, és azt gondolom, nem lehet eleget beszélni erről a témáról, mert mindig újabb és újabb kihívásokkal nézünk szembe az életbe, és igazából erről lesz ma egy kicsit szó. Ami tényleg bennem volt, az, hogy szeretném azt, hogyha ez a hely ma mindannyiatok számára a békességnek és a megnyugvásnak a helye lenne. Mert mint nő is tudom magamról, hogy nagyon-nagyon sokat tudok dolgozni, agyalni, aggódni, terheket cipelni, stb. És nagyon-nagyon ritka az a pont, azt gondolom, mikor egy nő, vagy egy anya, vagy egy nagymama képes egyszerűen csak lenyugodni, és megállni egy percre, és foglalkozni saját magával. Ugyanis szerintem mi nők olyanok vagyunk, hogy mindenkit mindig magunk elé helyezünk, és nagyon sokat aggódunk a gyermekekért, a családért, a férjünkért, vagy akár a barátokért, ha a saját életünket nézzük, akkor aki fiatalabb az iskoláért, a munkahelyért. Mindig mindenet annyira szeretnénk megtartani, egyben tartani, a legjobbat adni, és nagyon-nagyon kevés az a pont és az a pillanat az életünkben, amikor csak úgy megállunk, és megnyugszunk. És szeretném, ha ma ez a hely, az a hely lenne számotokra, ahol csak megállnánk és megnyugodnánk. Úgyhogy arra bátorítalak most benneteket, hogy csak merjétek megnyitni most a szíveteket, és befogadni, ami most el fog hangzani. Ez most személyesen neked szól. Személyesen Isten neked akarja ma átadni ezt az ajándékot. Úgyhogy csak legyünk ma így egy nyitott szívvel, és hiszem azt, hogy ma valami plusz jön az életetekbe. Tudjátok, pontosan ezért, mert azt gondolom, hogy mindannyian rengeteg-rengeteg terhet cipelünk. Szeretnék egy kicsit ma a stresszről és annak a kezeléséről beszélni. Azért, mert azt vettem észre, hogy főleg Magyarországon, de unblock azt látom a nőkön bárhova megyek, hogy fáradtak, nagyon-nagyon-nagyon fáradtak, mert rengeteg terhet cipelnek magukon, aggódnak nagyon-nagyon-nagyon sok mindenért, és túl vannak terhelve, rengeteg terhet cipelnek magukon, és frusztráltak nagyon-nagyon sokszor. Nagyon sokszor ezt nem is mutatják ki, csak egyszerűen bennük van egy óriási frusztráció. És a másik pedig, amit még sokszor látok, hogy magyar anyukák, nők meg vannak törve nagyon sok helyen az életük. Lehet, hogy kaptak sebeket, még akár gyerekkorukban, amiket hordoznak azóta is, vagy lehet, hogy összeszedtek sebeket különböző területekről az életükben. De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokszor megtört valahol az életünk, és nincs idő sokszor ezekkel a sebekkel foglalkozni. Nincs idő nagyon sokszor át gondolni ezeket a dolgokat, mert az élet megy, mennek a hétköznapok, megy az idő, pörög, és nagyon sokszor nincs időnk megállni. Tudjátok, a stressz nem jelent mást, mint nyomást, feszültséget és erőfeszítést. És ez a három szó, ez eléggé kellemetlen három szó. Nem egy kényelmi zóna, amikor erre gondolunk, hogy nyomás, hanem egy olyan dolog, ami szó szerint feszít. Amikor azt mondom, hogy erőfeszítés, arra gondolok, hogy tényleg az energiánkat szívja el. És szerintem mindannyian érezzük és sejtjük, hogy milyen ez. Mert mindannyian tapasztalunk meg ilyen nyomást, stresszt, feszültséget az életünkben. Ami nagyon fontos, hogy, és szerintem egyetértetek ezzel, hogy a legtöbb stresszt az egy külső tényező okozza az életünkbe. Nyilván magunk is tudunk generálni saját magunknak aggodalmakat, stresszt, stb., de a legtöbb dolog, ami miatt feszültek vagyunk, aggódunk és stresszelünk, az amiatt van, mert egy külső impulzus ér, legtöbbször váratlanul, amit egyszerűen nem tudunk feldolgozni, nem tudunk lereagálni, és nem tudunk kezelni. És nagyon-nagyon érdekes a szervezetünkben egyébként az, a testünkben, hogy a testünk automatikusan egyébként minden külső impulzusra egy védekező mechanizmust állít elő. Nagyon-nagyon érdekes például az, egy lehet egy kicsit furcsa példa, de ugye amikor egy nő például nagyon sokat stresszel, akkor például egy babavárás időszakban, akkor nagyon sokszor a baba ugye nem jön. Azért, mert a szervezet nagyon okos, és egy védekező mechanizmust állít föl, mivel tudja, hogy egy összehúzódott állapotban a méhe nem lenne képes kihordani a babát. És ez egy nagyon érdekes dolog, és a szervezetünk nagyon jól reagál ezekre a védekező dolgokra, ezekre a stressz reakciókra. Viszont a hosszú távú stressz, amit nem tudunk kezelni, az nagyon-nagyon végzetes dolgokkal tud járni az életünkbe. A legtöbb betegségnek, azt gondolom, a stressz az egyik oka. A legtöbb olyan fizikális tünet, amit a testünk produkál, annak az eredménye, hogy hosszú-hosszú ideig tűrünk, hosszú-hosszú ideig vannak bennünk dolgok, amiket emésztünk, és nem tudunk túllépni rajtuk, nem tudjuk kezelni őket, és a testünk egy idő után felmondja a szolgálatot, és bizonyos részekben a testünkben különböző betegségnek a tünetei kezdenek feljönni. Ilyen lehet akár egy migrén, egy gyomor probléma, vérnyomás probléma, pulzus betegségek, pánikbetegség, depresszió, és még sorolhatnánk az alvászavaroktól elkezdve nagyon-nagyon sok mindent. Mert a szervezetünk egy idő után nem bírja elviselni ezt a rengeteg nyomást, de nagyon-nagyon sokszor a lelkünkben is történnek bizonyos dolgok. Sőt, általában ugye először történik a lélekben, és utána ez átmegy a fizikumunkba. A legtöbb ember és nő, mondhatom így, amikor egy nagyon-nagyon mély csalódást él meg az életébe, akkor nagyon sokszor lezár. És ez az egyik legrosszabb dolog, amit elkövethetünk az életünkben, hogy amikor valaki megbánt, vagy valamilyen törést kapunk az életünkben, akkor azonnal lezárunk. És azt mondja a legtöbb nő, hogy jó, akkor innentől kezdve engem nem érdekel ez. Nem érdekelnek mondjuk soha többé a férfiak, vagy nem érdekel többet az, hogy legyenek barátaim, nem érdekel többet az, hogy jó kapcsolatom legyen bárkivel, mert megbántottak. És én még egyszer nem fogom hagyni, hogy összetörjenek, ezért húzok egy falat, hogy többet senki ne tudjon bántani. De ugyanígy a másik véglet, ahogy reagálhatunk, az, hogy nagyon-nagyon dühösek leszünk belül, és azt mondjuk, hogy jó, akkor innentől kezdve, mert valami külső körülmény megrázta az életünket, azt mondjuk, hogy jó, akkor én ezt soha többet nem fogom megengedni, úgyhogy független leszek, és elkezdem a saját életemet akkor felépíteni, és innentől kezdve indul a nőkben ez a karrierizmus, ez a karrierista vágy, a függetlenség, hogy akkor ma majd én megmutatom, hogy kell egyedül, és majd nincs szükségem többet senkire, és mindenki hagyjon békén, és elkezd a női nemnek a szépség egyszerűen csak így eltorzulni, és valami olyan furcsa dolog kiképződni belőle, ami sosem volt Istennek az akarata. Sosem volt, mert Isten a nőket egy különleges értékkel teremtette meg, és majd erről is fogok egy picit beszélni, de még maradjunk egy picit ennél. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak van egy teherbíró képessége. Minden embernek, mindenkinek. És ez mindannyiunknál más és más. Nem mondhatjuk azt valakinek a problémájára, hogy ez kevésbé súlyos, mint mondjuk a sajátunk. Azért, mert mindenki más és mást bír el. Valaki nagyon ügyes, mondjuk karakteréből megáldva, lehet, hogy kicsit összeszedettebb, precízebb, és nagyon jól tudja kezelni az életnek különböző problémáit. Valaki érzékenyebb. Én például egy hihetetlenül érzékeny lány vagyok. Nagyon könnyen sírok mindenen, nagyon könnyű megbántani, könnyebb összetörni, de van olyan barátnőm, aki meg sokkal erősebb, egyszerűen karakterben különbözünk egymástól. Nekem lehet, hogy vannak olyan problémáim, amikre más azt mondja, hogy hát csak ezzel küzdesz. De nekem nehéz, mert az én karakteremből, temperamentumból adódóan nekem az egy kihívás. Míg másnak lehet, hogy ez a dolog furcsaság. Ami nagyon fontos, hogy ne kicsinyeld le a saját dolgaidat, ne próbáld leleplezni, vagy ne próbáld elrejteni, hogy ez nem fontos, ez nem is olyan nagy dolog. Igenis, Istennek fontos, amint te keresztül mész, Istennek fontos a te életed, és fontos az a dolog, amiben benne vagy. Ne hasonlítsd magad soha máshoz, hogy jó, hát ez én problémám kevésbé fontos, mint az övé. Természetesen vannak nagyon-nagyon-nagyon komoly problémák, amikor tényleg már azt mondjuk, hogy a sajátunk úgymond nem annyira fontos, inkább másikéval kell foglalkozni, de akkor sem lehet szőnyeg alá söpörni azt, ami bennünk van. Istennek fontosak a problémáink, és Istennek fontos a te élethelyzeted, amin keresztül mész. És ma szeretném azt elmondani nektek, és lehet, hogy furcsán fog hangzani, de nem félek ezt kimondani, hogy tudom minden stresszre, minden nehézségre a megoldást ma számotokra. Mindenre. Ha azt mondhatnám nektek, hogy fel tudok írni egy receptet mindenki számára a saját problémájára, amit ha minden nap bevesz, akkor meg fog gyógyulni, akkor szerintem lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy igen, kell ez a recept, és inkább beveszem minden nap, csak hogy meggyógyuljak ezekből a dolgokból. De igen, azt tudom mondani, hogy nem recepten tudom felírni, de el tudom mondani, hogy mi az. El tudom mondani, hogy mi az a dolog, amit, hogyha ma elfogadsz, akkor onnantól kezdve az életed meg fog változni. És valami el fog kezdődni az életedbe. És erről szeretnék ma egy kicsit beszélni. Mert tényleg szeretném azt, hogyha a nők újra felfrissülnének, örömteli lenne az arcuk, és vidáman élnék az életüket minden tehertől és aggodalomtól mentesen. Úgyhogy első körben szeretném, ha megnéznénk a János 17:15-öt a Bibliából. Ez az ige azt mondja, hogy nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ezt Jézus mondja, amikor imádkozik Istenhez. És az első fontos dolog, amit meg kell értenünk ebből az igéből, az az, hogy Isten, illetve, hogy mondjam, sosem lesz olyan pont, amikor már nem fogunk izgulni, vagy nem fogunk aggódni, vagy nem fogunk félni. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy egy nap majd olyan erős leszek, de olyan erős, hogy már semmi nem fog összetörni. Semmi. Hanem majd teljesen immunis leszek, és nem fogok félni, nem fogok aggódni, és teljesen jól le tudom reagálni az életnek a különböző helyzeteit, és rá kellett jönnöm arra, hogy nem, ez nem fog megtörténni, mert minél több dolog jön be az életembe, annál több felelősség lesz, sokszor annál több stressz, helyzet, impulzus, ami miatt egyre több és több kihívással kell szembenéznünk. Tehát ha azt várjuk, hogy egy nap elérjük azt a teljes szintet, amikor már soha semmi nem tud bennünket megrázni, akkor sajnos ezt azt kell mondjam, hogy nem így lesz. De Isten azt mondja, hogy képesek vagyunk megállni ezekben a helyzetekben, és hogyha ügyesek vagyunk, és vele járunk, akkor onnantól kezdve meg fogjuk tanulni ezeket a nehézségeket a saját életünkbe egy sziklaként használni, és fegyverként. Olvastam egyszer egy idézetet, ami nagyon tetszett, és azóta ezt állandóan idézem, hogy ez lehet, hogy kicsit ilyen furcsán fog hangzani, de azt olvastam, hogy egy igazi királynő vagy király megtanulja használni azokat a köveket, amiket neki dobtak, hogy egy várat építsen belőle. És ez nagyon-nagyon tetszik, mert ha igazán ügyesek vagyunk, akkor azokat a köveket, amikkel akár megdobáltak, akár bizonyos impulzusok történtek, meg tudjuk tanulni a saját hasznunkra fordítani, és erőt meríteni belőlük. Isten nem fog bennünket kivenni a nehézségekből, hanem meg fog tanítani arra, hogy hogyan kezeljük a nehézségeket, és hogyan használjuk fel a nehézségeket arra, hogy mi erősebbek legyünk ezáltal. És szeretném, ha tudnátok, hogy attól még, hogy lehet, hogy félelmet érzünk, lehet, hogy aggodalmat érzünk, lehet, hogy szomorúságot érzünk és terheket, attól még nem kell aggódnod, félned, terheket cipelned. Az érzés mindig ott lesz benned. Az érzés lehet, hogy sokszor támad, és sokszor el akarja venni a kedvedet, de te irányíthatod az érzelmeidet, és dönthetsz úgy, hogy nem fogod engedni, hogy ezek az érzések letaszítsanak a mélybe, hogy utána onnan ne tudj felállni. Erről szól ez az ige. Nézzük meg az 1 Péter 5:8-at. Azt mondja ez a másik ige, hogy legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek a sátán kerülget benneteket. úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító éhes oroszlán, keresve, kit nyelhet el. Erről az igéről igazából egy komplett, nem is tudom, könyvet lehetne írni, annyira sok minden van benne elrejtve. De én csak egyetlen egy részt szeretnék ebből kiemelni, méghozzá azt, hogy ellenségetek a sátán kerülget benneteket. Tudjátok, ezt azt gondolom néha nem vesszük elég komolyan. Azt gondoljuk nagyon sokszor, hogy emberekkel van a probléma, bizonyos élethelyzetekkel van a probléma, de igazából nem szabad elfelejtenünk, hogy nekünk van egy ellenségünk, a sátán, aki tönkre akar tenni, aki el akarja venni a boldogságot, és meg akarja akadályozni azt, hogy a mi életünk kiteljesedjen. És szeretnék egy picit arról beszélni, hogy ez miért történik, és lehet, hogy sokatok számára ez kicsit furcsa lesz, vagy új dolog lesz, de számomra ez egy óriási kijelentés volt, mikor elolvastam a Bibliában, és megváltoztatta a gondolkozásomat a különböző élethelyzetekről, amiket kaptam. Mégpedig az, hogy az Ezékiel könyve beszél arról, hogy a sátán, amikor fenn volt még a mennybe, akkor Istennek a dicsőségét és a szépségét prezentálta és mutatta be. És azt mondja az ige, hogy mivel gyönyörű volt a sátán, felfuvalkodott a szívébe, büszkévé vált, és azt gondolta, hogy a szépségére hivatkozva és a dicsőségére hivatkozva, ami igazából nem az övé volt, hanem Istené, ő érdemelné meg Istennek a helyét. És fellázadt. És Isten ezért levetette a mélybe. És elvette tőle azt a szépséget, ami egykor az övé volt. És utána történt valami. Isten megalkotta az első emberpárt, a férfit és a nőt. És megáldotta őket, és azt mondta, hogy hozzám hasonlóvá teremtem őket, és nagyon szeretem ezt a részt, kettős pont, férfivá és nővé teremtem őket. Ami azt jelenti, hogy nem csak a férfi képviseli Istennek a hasonmását, hanem a nő is. A nő egy olyan különleges karakterbeli tulajdonságokat képvisel Istenből, ami fantasztikus. A szerető szívet, a gondoskodást, az érzékenységet, az empátiát. Tudjátok, Isten is ilyen. Isten, amikor nem viszonozzuk például a szeretetünket iránta, akkor ő ugyanúgy tud sírni, mint amikor egy anya lehet, hogy sír, hogy a gyermeke elmegy tőle, vagy megbántja. Tudjátok, sokszor nem gondolunk bele, hogy igen, Isten is tud sírni. Isten is ragaszkodik, Isten is szeret, féltőn szeret. És ezt mind mi kaptuk. És kaptunk még egy dolgot, nők, ez pedig Istennek a szépsége. Mert azt mondja Isten, hogy ő gyönyörűvé teremtett minden nőt. És tudjátok, mikor a sátán megtámadta Évát, nem tudom, elgondolkoztatok-e azon, hogy miért pont Évát, miért nem Ádámot? Miért pont Évát? Hadd mondjam el nektek, hogy azért Évát, mert a sátán féltékeny volt arra, hogy a nők kapták meg azt a szépséget, ami egykor az övé volt. És lehet, hogy ez nagyon furcsán hangzik, és lehet, hogy azt mondjátok, hogy jó, hát ez biztos, hogy nem én vagyok, de hadd mondjam már, hogy igen, te vagy. Te vagy. És miután megtörténik ugye a bűnbeesés, azt mondja az ige, az egy Mózesben el tudjátok olvasni, hogy ellenségeskedés támasztok közted és az asszony között. Van egy kimondott konfliktus a sátán és a nő között folyamatosan azért, mert a sátán féltékeny. Féltékeny rád, féltékeny arra, ami te vagy, és minden erejével azon dolgozik, hogy eltorzítsa azt a képet, amit magadról tudsz alkotni, azt a fajta érzékeny szívet, ami benned van, azt a szépséget ő meg akarja törni, és át akarja formálni egy keménységgé, egy ilyen teljesen eltorzult valamivé. És ez nem jó. És azért emelem ezt ki, mert azt gondolom, hogy nagyon sok nő nincs tisztában azzal, hogy mennyire értékes, hogy mennyire fantasztikus, hogy mennyire különleges, és miket kapott Istentől. És hadd mondjam el nektek, hogyha úgy érzed ma magad, hogy igazából nem vagy értékes, akkor hadd mondjam ma el neked, hogy igenis értékes vagy, és Isten megáldott téged olyan különleges dolgokkal, amik senki másban nincsenek meg. Minden nő egyedi és különleges. És amit te kaptál, az nincs meg a másikban. És ami a másikban van meg, lehet, hogy azt mondod, hogy az kell. Nem, ne akard azt, mert neked mást adott Isten, ami csak a tiéd, és senki másé. És azért szeretem volna ezt elmondani nektek, hogy felébresztelek benneteket arra, hogy ne engedjétek, hogy a sátán tönkretegye a szíveteket, és elkezdjen deformálni valami olyanná, ami nem is igazából ti vagytok. Engedjétek, őrizzétek meg a szíveteket, az érzékenységet, a szépségeteket, azt a gondoskodást, ami bennetek van, mert Isten így alkotott meg benneteket, és ezek ti vagytok. Most szerintem, ha megnéznénk viszont egy történetet, ami nagyon-nagyon jó történet, nagyon különleges két nőről fogunk tanulni igazából, hogy ők hogyan kezelték a különböző nehézségeket, amik jöttek az életükbe. Ez pedig a Lukács 10, 38-tól 41-ig fogjuk elolvasni. Ez Mária és Mártának a története. Ez nem az a Mária, aki Jézus Krisztus anyukája volt, hanem ez egy teljesen másik. Mária és Márta. Azt mondja az ige, hogy Jézus egy faluba érkezett, ahol egy Márta nevű asszony látta vendégül. Mártának volt egy testvére, Mária. Ugye ez fontos, hogy testvérek voltak. Ugye mindjárt más egy testvér kapcsolat, két lány testvérek. Nekem egy lány testvérem van, úgyhogy tudom. Azt mondja az ige, hogy Mária leült az Úr lábához, és úgy hallgatta a szavait. Mária lényegében azt csinálta, hogy Jézus ugye betért ebbe a házba, a két testvér lakott. Mária és Márta. Mária, mint egy jó vendég, annyira örül neki, hogy bemegy a szobába, el tudom képzelni, nappaliba leülnek, és csak beszélgetnek, és hallgatja Jézust, és élvezi a társaságát, töltekezik belőle, biztos kérdezte Jézus, meg csak mesélt, szóval élvezi azt, hogy végre ott van Jézus, és beszélgethetnek. Miközben, ugye, Márta, azt mondja a 40. rész, a sok munka teljesen lefoglalta. Nagyon tetszik ez a rész nekem, tipikus, azt gondolom, két különböző női karakter. Ugye, és azt gondolom, én nagyon tudok Mártával azonosulni egyébként, mert én is ilyen vagyok, vendégek jönnek hozzánk, jó, takarítás, mindent kitisztítunk a polc sarkától elkezdve, minden gyönyörűen álljon, főleg, ha egy nagyon fontos vendég jön, ugye, akkor mindent rendben kell tartani, a legjobbat akarom mutatni, a legfinomabb ételt főzöm, a legjobb kaját, többféle fogást, rengeteg mindent, és úgy akarom várni a vendéget. Na, ilyen volt Márta. És azt gondolom, hogy ezzel lehet, hogy többen tudunk azonosulni. Tudjátok, én egyébként anyukám Kiskörösről származik, és én is Kiskunhalason születtem, igaz, nem laktunk ott sokat, de nagyon sokat visszajárunk Kiskörösre, és nagyon szeretek oda menni, mert a nagymamám zseniális egyébként, és anyukám is örökölte ezt a nagyon jó főzős tulajdonságot a nagymamámtól, ugyanis konkrétan mindenféle kaját csinálnak, mikor megyünk. El sem tudjátok képzelni, mikor Gézát elvittem, és meglátta a rengeteg vendéglátást, ugye a vidéken nagyon-nagyon fontos a vendég szeretet, és ezt elsősorban az ételen keresztül mutatják meg. Hát utána két napig nem volt éhes, annyit evett, de komolyan, tehát nagyon-nagyon durva volt. És nálunk úgy néz ki ott egy vendégvárás, csak hogy illusztráljam, hogy van a húsleves, ezt nem hagyhatjuk ki húsleves, ugye minden anyuka tudja, ez milyen jó. Utána jönnek a pörkölt, amiből legalább van kétféle, mert mamám nagyon odafigyel arra, hogy mindenki azt egye, amit szeret. Szóval, ha van olyan, aki nem szereti a marhát, csinál csirkepörköltet. Szóval rengetegféle pörkölt. Utána jönnek a sültek, rántott húst, csirkecomb, fasírt, mindenkinek a kedvére. Saláták tömkelege, majonézes saláta, sima saláta, krumpli, sült krumpli, krumplipüré, rengetegféle köret, ezt sem tudok képzelni. Egyszer mondtam mamámnak, és sosem felejtem el, hogy mama, nincs véletlenül rizs, és teljesen kiakadt, és ment rizs csinálni a konyhába. És utána én mondtam, hogy csak vicceltem, mama, nem kell rizs. Poénkodtunk, hogy megtaláljuk az egyetlen egy dolgot, ami lehet, hogy nincs az asztalon, de azóta van rizs. Tehát minden egyes alkalommal van rizs. És hát jönnek a sütemények, ugye a végén torták tömkelege, sütemények, tortából is legalább háromféle, mert van, aki gluténérzékeny, valaki laktózérzékeny, stb. Stb. Úgyhogy, de én ezt nagyon-nagyon szeretem, és igazából azt gondolom, hogy Márta is nem azért dolgozott ennyit, mert neki úgymond kedve volt hozzá, hanem csak szerette volna Jézusnak a legjobbat adni. A legjobbat. A legklasszabb ételt, a legklasszabb lakást, a legtisztább mindent. Azért dolgozott ennyit. Nem tudom, hogy mit csinált Márta, de biztos vagyok benne, hogy a legjobbat próbálta adni ugye Jézusnak. De ugye ennek az volt a másik oldala, hogy közben látta, hogy a saját testvére, ahelyett, hogy segítene neki, ott ül, és Jézussal beszélget. És én nagyon bele tudom érezni magam az ő helyzetében, mert amikor én is nagyon sokat dolgozom, és azt látom, hogy valaki ugyanebben az időben meg csak ott ül, és nem csinál semmit, értitek? Akkor az nagyon-nagyon ki tud borítani, és nagyon fel tud húzni. Mert ugyebár te sokat dolgozol, és ugyanaz az ember, vagy hát a családtagod, vagy akárki, aki ott áll melletted, hogy csak élvezi az életét, akkor az olyan idegesítő, mondjuk. És ugye Mária igazából nem akart szintén semmi rosszat, ő egyszerűen csak Jézussal akart lenni. Márta máshogy akarta kimutatni Jézus felé a szeretetét, és azért ő is egy kicsit mérges lett, mert azt gondolta, hogy Máriának is ott kéne állni mellette, és együtt sürögni, forogni. És ugye azt mondja Jézusnak, ugye oda ment Márta mérgesen, és mondja, hogy Uram, nem törődsz vele, hogy testvérem magamra hagyott a munkában? Szólj neki, hogy segítsen! És erre mit mondott Jézus? Azt mondja, hogy az Úr így felelt, Márta, Márta, túl sokat válasz magadra, és túl sokat aggodalmaskodsz, illetve túl, azt mennyitettem hozzá, sokat aggodalmaskodsz. Tudjátok, azt gondolom, hogy Jézus valami nagyon fontosat akar ezen keresztül már mondani mindannyiunknak. Először is nagyon tetszik, ahogy azt mondja, hogy Márta, Márta. Nagyon még nem láttam ilyen megszólítást a Bibliában, hogy kétszer is azt mondja, hogy Márta, Márta. Azt gondolom, hogy Jézus nagyon szerette Mártát, és nagyon kedves volt neki, amit Márta egyébként akart csinálni. Nem gondolom azt, hogy Jézus ezzel letolta volna Mártát, hogy te nem azt csináltad, amit Mária, hanem ő így várta, hogy Márta mikor jön már oda, és mikor lesz elege ebből a rengeteg-rengeteg munkából. Nem ment oda Mártához, hogy gyere már, benne dolgozna, annyit ülj le, és kész, hanem hagyta Mártát, hanem amikor Márta oda ment hozzá, és elmondta neki, hogy na, miért nem csinálsz valamit, akkor mondta Jézus neki, hogy Márta, Márta. És azt gondolom, hogy ez a Márta, Márta, ez is olyan kedves, és olyan szemed gyönyörködtető. Jézus szerette Mártát, és gyönyörködött abban, amit Márta csinált, de azt mondta neki, hogy túl sokat válasz magadra. És azt gondolom, hogy vannak itt ma olyan anyukák, akiknek ezt hallaniuk kell, hogy azt mondja nekik Jézus, hogy túl sokat válasz magadra. Tudjátok, nagyon-nagyon sokszor nem is várja el tőlünk senki, hogy annyit dolgozzunk, hogy annyi mindent csináljunk. Csak mi akarjuk a legjobbat adni. Semmi rossz nincs ebben, a legjobbat akarjuk adni. De igazából senki nem várja el tőlünk. És hogyha nincs 8 fogás, csak 6, az is rendben van. És tudjátok, én nagyon szeretem anyukámban például azt, hogy ő is fantasztikus vendéglátó, de nagyon sokszor fölhív, és akkor mondja, hogy most egy fogás lesz, mert most így alakult a hétvége, és teljesen rendben van. Mert nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy együtt vagyunk, és együtt töltjük az időt, mint család. És tudjátok, meg kell tanulnunk azt, hogy mik azok a dolgok, amiket, hogy hogyan dolgozzunk mértékletesen és kiegyensúlyozottan. Hogy hogyan viseljük a terheket mértékletesen, kiegyensúlyozottan. Tudom, hogy nagyon-nagyon sok anya akarja a legjobbat adni a gyermekeinek, és lehet, hogy sokan megkérdezitek magatoktól, hogy vajon jó anya vagyok-e? Elég jó anya vagyok-e? Elég jó feleség vagyok-e? Elég jó barát vagyok-e? Elég jól tanulok? Elég jól dolgozok? Hadd mondjam el ma neked, hogy elég. Elég. Elég jó vagy. Elég, amit teszel. Nem kell túl hajtanod magadat. Nem kell túl sokat aggódni, túl sokat tenni. Azt mondja utána az ige, hogy sokat aggodalmaskodsz. Sokat aggodalmaskodsz. Azt gondolom, hogy mi nők nagyon jók vagyunk ebben, nagyon sokat tudunk aggódni. És csak jót akarunk. Jót akarunk a gyermekeinknek, jót akarunk a szeretteinknek. De tudjátok, ott van Jézus. És nagyon sokszor kihagyjuk a lényeget. Ott van Jézus. És azt mondja az ige, hogy Márta, hogy azt mondja az ige, hogy kevés dolog van, ami igazán fontos. Sőt, valójában csak egyetlen egy, és nem mondja ki Jézus, hogy mi az, csak annyit mond, hogy Márta, vagy Mária jól választott, és ezt soha nem vehetik el tőle. És tudjátok, Jézus ezzel elmondja a kulcsot, ami a megoldás minden túlterheltségre, minden stresszre, minden félelemre, mindenre. Itt van a kulcs ebben az igében, ami nem más, mint Jézus Krisztus. Hányszor hagyjuk ki Jézus sokszor dolgokból, mert azt mondjuk, hogy nekünk annyi dolgunk van. És ezt most tényleg nem csak az anyukáknak mondom, hanem mindenkinek. Nagyon sokszor olyan maximalisták akarunk lenni mindenben, annyira a legjobbat akarjuk adni, és tényleg csupán csak jó szándékból. De Jézus azt mondja, hogy elfelejtitek a lényeget. A lényeget, aki én vagyok. Mi értelme, ha végig dolgozzuk az életünket, ha végig aggódjuk az életünket, és közben elfelejtjük megélni a lényeget, az egyetlen egy emberrel a kapcsolatot, emberrel, személlyel a kapcsolatot, aki téged személyesen megalkotott, Jézus Krisztust. Ő alkotott téged, és semmi másért nem alkotott meg erre a földre, mint hogy vele legyél. Ő csak veled akar lenni. És tudjátok, mi történik, mikor vele vagyunk? Minden egyszerűen csak megoldódik. Minden megoldódik. És amit a végén mond az ige, hogy soha nem vehetik el tőle. Tudjátok, nagyon-nagyon sokszor emberekhez nagyon-nagyon kötődünk. Lehet ez még akár a saját családunk is, hogy annyira szeretjük a családunkat, meg annyira szeretünk bizonyos embereket, meg dolgokat, hogy beléjük helyezzük a szeretetünket, az identitásunkat, mindenünket. De tudjátok, bármikor bármit elveszíthetünk ezen a földön. Még a saját családunkat is. Bármikor bármi történhet, és lehet, hogy elveszíted a párod, a gyermekeid, vagy nem tudom, vagy a házad, az autód. Minden olyan törékeny ebben a világban, és az emberek dolgoznak azért, hogy megkapjanak bizonyos dolgokat. És nem azt mondom, hogy ez nem fontos, mert mi is rengeteget dolgozunk, és tudom, hogy sokan dolgozunk azért, hogy meglegyen a megélhetésünkhöz szükséges dolgok, meg minden, de tudjátok, semmi értelme, hogyha kihagyjuk a lényeget. Jézus Krisztus senki nem veheti el tőled. Senki. Elvehetik a férjed, elvehetnek a gyermekeid, elvehetik a házad, a kocsid, mindent elvehetnek tőled. Jézus Krisztust senki nem veheti el tőled. A betegségben, a nehézségben senki nem veheti el tőled. És ezt szeretném, ha ma megértenénk, hogy micsoda erő van Jézus Krisztusban. És én tudom, mert én sajnos megjártam fönt lent, akármennyire is, mondjuk azt mondják, lehet sokan, hogy még olyan fiatal vagyok, de tudjátok, a kor sajnos nem mindig játszik közre, hogy ki mennyit stresszel. Vannak olyan fiatalok, akik még fiatalabbak, mint én, és látom, hogy megtört az életük, és több terhet cipelnek, mint lehet, hogy egy 40-50 éves szülő, mert megtörtek. A stressz nem kor függő, hanem életstílus és hozzáállásnak a következménye. Tudjátok, Jézus Krisztus az egyetlen, aki ott van velünk mindenben. És semmilyen pszichológus, semmilyen gyógyszer, semmilyen motivációs tréning nem adja meg a megoldást. Egyedül Jézus Krisztus. És ez az a recept, amit ma szeretnék nektek átadni. A Máté 11:28-30 azt mondja, hogy jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe. Nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok. Akkor meg fogtok nyugodni. Mert az iga, amelyet én teszek rátok, nem nehéz. A teher, amelyet én helyezek a vállaitokra, könnyű. Istennek van egy ígérete Jézus Krisztuson keresztül. Tudjátok, az iga az egy olyan valami, amiben általában ugye két ilyen ökröt fogtak bele, és két ökör együtt húzta az ekét, a szekeret, a szánt, nem tudom pontosan, aki lehet, hogy valaki ezt jobban tudja, de a lényeg, hogy kettő állat állt benne, és húzták a terhet. Nagyon sokszor azt csináljuk, hogy kilökjük Jézust a másik igából, és azt mondjuk, hogy na, akkor húzom. És annyira nehéz sokszor. Annyira nehéz. És nagyon sokszor mondják emberek, hogy olyan nehéz. De nagyon sokszor nem engedjük Jézusnak, hogy segítsen, hogy együtt húzzuk a terheket. Azt mondja az ige, hogy ha engednénk őt, hogy abba az igába bújnánk bele, amit ő akar ránk adni, azt mondja az ige, hogy ez könnyű. El tudjuk képzelni, hogy milyen egy olyan életet élni, ami könnyű? Nagyon sokszor nem. És ez nem az az ígéret Jézustól, hogy semmi probléma nem fog történni velünk, többet semmi, nem okozhat nekünk békétlenséget. Nem ez az ígéret, hanem az, hogyha ő mellette húzzuk az igát, ő már nagyon sok mindent legyőzött. Erről szól, amit Géza is mondott a dicsőítés alatt, hogy ő itt volt ezen a földön, és ő emberi formát öltött fel. Rendben, hogy Isten fia volt, de ugyanazt a testet, ugyanazt az érzést, ugyanazt az elmét hordozta, mint mi. Ugyanúgy fájt neki nagyon sok minden, ahogy nekünk fájt, és ő tudja. Nagyon sokszor azt hiszük, hogy Jézus nem tudja, hogy mi megyünk keresztül, de tudja. Ő már volt, ott volt. És nagyon sokszor nem akarjuk, valamiért nem akarjuk neki átadni. Pedig, ha átadnánk, és azt mondanánk neki, hogy oké, Istenem, te tudod, akkor megkönnyebbülnénk. Megkönnyebbülnénk. És nagyon sok minden leesne csak úgy a vállunkról. Tudjátok, amíg mi aggódunk, addig Jézus nem tud dolgozni, de amikor átengedjük neki, és elengedjük, mert nagyon sok helyzetet nem tudunk mi irányítani. Szerintem nagyon sokan lehet olyan helyzetekben vagytok benne, amit nem tudtok kontrollálni. Mert megtörtént veletek, és nem tudjátok, mi a kiút. Engedjük meg, hogy Jézus kihúzza ezt az igát, és álljunk oda mellé, és húzzuk vele együtt, és higgyétek el, hogy sokkal könnyebb lesz. Az én életemben olyan betegségek voltak nagyon hosszú évekig, amikből azt hittem, hogy soha nem fogok kijönni. Soha. És amikor átadtam Jézusnak, és azt mondtam, hogy oké, akkor most belevonlak ebbe a területbe, és mutasd meg, hogy hol rontottam el, miért vagyok beteg, miért? Akkor Isten megmutatta, mi a gyökér probléma, hogy mi van a szívemben, mi az, ami miatt nem tudok meggyógyulni, és abban a pillanatban, ahogy meg tudtam bocsátani embereknek, egyszer meggyógyultam. Meggyógyultam. Csodával határos mondom, meggyógyultam. És ez történik, amikor Jézus Krisztussal együtt kezdjük el húzni az igát. És tudjátok, azt gondolom, hogy van, amikor tényleg szükségük van pszichológusokra, meg emberekre, akik segítenek, de senki és semmi nem tudja igazából megadni a megoldást és a válaszokat a kérdéseinkre és az életünkre, egyedül Jézus Krisztus. És szeretnék ma egy hívást tenni felétek. És szeretném megkérdezni azt, hogy szeretnétek-e Jézussal egy ilyen kapcsolatot? Mert Jézus ma be akar menni a te házadba is, ahogy Mártának és Máriának a házába is bement. Ő szeretne bemenni. És ő nem azt szeretné, ha előbb te kitakarítanál mindent, előbb megfőznél mindent, és utána bejöhet Jézus. Mert nagyon sokszor így állunk hozzá, hogy ó, Istenem, oké, bejöhetsz, csak előbb még rendbe rakom az életemet, előbb még megváltozok ebből, meg megváltozok abból, mert nagyon sokszor lehet, hogy szégyeljük, ami bennünk van. Jézus azt mondja, hogy nekem nem kell semmi, csak te. Isten alkotott meg téged. Ő látja, ő tudja a legjobban, mi van benned. Még ki sem mondjuk, ő már tudja. És tudjátok, azért tudom ezt tényleg elmondani nektek, mert átéltem, megtapasztaltam, hogy Jézus Krisztus meggyógyít, hogy Jézus Krisztus megszabadít. És csak egy dolog van még bennem, amit úgy éreztem egész délelőtt, hogy muszáj elmondanom, mert lehet, hogy valakinek ez ma sokat fog jelenteni, vagy megadja a kérdésére a választ. Nagyon sokszor az van bennünk, hogy Istenem, miért? Miért történnek velem dolgok? Miért történik velem ez az egész, amiben benne vagyok? Miért pont velem? Miért? Mit tettem? Tudjátok, nekem is volt olyan időszak az életem, amikor feltettem ezt a kérdést, hogy miért? Miért pont velem történik meg? És a héten történt velem egy nagyon érdekes dolog, ami rádöbbentett erre a kérdésnek a válaszára, úgymond. Mégpedig az, hogy azt tudtam nagyon-nagyon régóta, hogy Isten nem fog minden miértre válaszolni. Vannak miértek, amiket megválaszol, lehet, hogy évekkel később, hogy miért, de vannak olyan miértek, amiket soha nem fog elmondani. És ez engem azért kicsit piszkált. Mert én nagyon szeretem tudni, hogy mi miért történik velem, mert akkor megnyugszom. De nagyon sok miértre nem tudom a választ. És a héten igazából történt egy dolog, mégpedig az, hogy mostanában a munkahelyem az nagyon zűrös, és rengeteg ember elmegy a cégtől, nagyon-nagyon-nagyon sokan. És tudjátok, ez egy kicsit ilyen tömegvonzás, hogy amikor látod, hogy mindenki elmegy, akkor te is el akarsz menni. Ez kicsit ilyen rányomja a bélyegét. És tudjátok, bennem is volt, hogy csak jó lenne innen elmenni. De éreztem, hogy belül azt mondja Isten, hogy maradj. Maradj ott. És nem annyira akartam, de éreztem, hogy maradnom kell. És nem értettem, hogy miért. Miért kell, hogy maradjak? És ez lehet, hogy egy picit általánosabb példa, de érteni fogjátok, mit akarok ezen keresztül mondani. Tudjátok, a héten bementem a főnökömhöz, és én asszisztens vagyok egyébként, úgyhogy a főnökömnek a naptárát, minden ilyet kezelek, és láttam, hogy a főnököm naptára kezd így szétborulni, annyi minden van, és nem tudtam már kezelni. És bementem hozzá, és mondtam, hogy hát szeretném kérni, hogy kicsit tisztázzuk, hogy akkor most mi micsoda a naptárban, mert nem tudom már, mi a prioritás, neki kell megmondania, hogy mit szedjek ki, mit hagyjak benne. És becsukta az ajtót, leültetett, és elkezdte elmagyarázni nekem, hogy mi történik valójában a vállalatunkban, mi történik igazából, és mi történik vele, és még a személyes életében is engedett belelátni, és elmondta, hogy mik történnek. És tudjátok, ültem, és mindent megértettem hirtelen, hogy mi miért történik, miért állnak fel az emberek, és hogy mi lesz a jövőben, és megmondom, hogy szinte megijedtem. Nagyon megijedtem. És kijöttem, és annyira leterhelt ez a rengeteg információ, annyira, hogy egyszerűen alig bírtam feldolgozni, és több órán keresztül így nyomasztott, és így, tényleg nagyon-nagyon-nagyon rossz volt. És rájöttem arra, hogy miért jó, ha néha nem tudjuk. Miért? Mert megtudtam, hogy miért. És nagyon rossz volt. Rosszabb volt, mintha nem tudtam volna, hogy miért. És tudjátok, Isten nagyon sokszor azért nem mond meg dolgokat, hogy miért, mert ha tudnád, lehet, hogy nem bírnád elhordozni. Lehet, hogy nem bírnád elviselni a terhét. Lehet, hogy nem is értenéd. És szerintem nagyon sok anyuka tudja, hogy ti sem mondtok meg mindent a gyermekeiteknek. Miért? Lehet, hogy anyagi nehézségben vagy benne, és azt mondod a gyermekednek, hogy nem, azt nem veheted meg. És nem azért, mert nem szereted, hanem mert te tudod, hogy most erre nincs pénz, de nem fogod neki elmondani, hogy mert nincs pénz, lehet, hogy apu elveszti a munkáját, mert a gyermek összeroppanna. Igaz? És Isten nagyon sokszor ezért nem mondja el, hogy miért. Mert nem tudnánk elhordozni. És jobb is, higgyétek el, ha dolgokról nem tudjuk, hogy miért. De egy dolgot Isten megígér, hogy átvisz a nehézségeken. Ő ott lesz veled, ahogy te sem hagyod el soha a gyermekedet, hanem ott vagy mellette, még akkor is, ha nem mondod meg neki, hogy mi miért történik, ott vagy mellette, és a legjobbat adod neki. Csak menjünk Istenhez, menjünk Jézushoz, a békességnek a forrásához, és engedjük meg, hogy ő húzza ezt az igát. Álljunk be mellé. Azt mondja az ige, hogy akkor meg fogtok nyugodni. Békességre van, azt gondolom, nagyon sokunknak szüksége, és ez az ige az ígéret, hogyha beállunk ebbe az igába, akkor Isten megnyugtat. Úgyhogy most csak szeretném, hogyha imádkoznánk, és csak kérlek benneteket, hogy hunyunk be a szemünket, hajtsuk meg a fejünket, és csak engedjük meg Jézusnak, hogy közel jöjjön hozzánk. Hiszem azt, hogy a Szent Szellem most ezen a helyen lehet, hogy felkavar dolgokat, lehet, hogy felhoz dolgokat az életedben, amik lehet, hogy nehezek. Csak add át ma Jézusnak. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy adjátok át ma a terheteket Jézus Krisztusnak. Ő tudja. Ő tudja. Nem kell, hogy a végletekig dolgozzunk, nem kell, hogy a végletekig aggódjunk. Adjuk át Jézusnak. Azt mondja ez igen, hogy ez én igám könnyű. Drága mennyatyám, csak jövök hozzád, és köszönöm ezeket a fantasztikus édesanyákat, akik itt vannak ezen a helyen. Köszönöm a gyülekezetet, köszönöm minden egyes tagját, és köszönöm azt, Szent Szellem, hogy te szereted ezeket az édesanyákat, te szereted a gyülekezetet, szeretsz bennünket, Jézus. Köszönöm neked, hogy eljöttél, és ma is személyesen be akarsz menni mindannyiunk kis szívébe, mindannyiunk lakrészébe, Uram, és beszélgetni akarsz velünk ma. Te szeretnél velünk beszélgetni, és nem azt szeretnéd, hogy a tökéletesek legyünk előtte, hanem te csak szeretsz bennünket úgy, ahogy vagyunk. Uram, lehet, hogy vannak dolgok az életünkben, amiket nem értünk, hogy miért történnek. De Uram, most csak megnyitjuk a szívünket előtted, és csak azt mondjuk neked, hogy bízunk benned. Bízunk benned, és tudjuk azt, hogy te jó Isten vagy, te gondot viselsz rólunk, és lehet, hogy soha nem fogjuk megérteni ebben a földi életben, hogy miért, de akkor is tudjuk azt, hogy egy nap nálad minden kérdésünkre válasz derül, és hogy te pontosan jól látod a nagy képet. Te tudod, Uram. Te látod a félelmeinket, látod az aggodalmainkat, a terheinket. Uram, csak odaadjuk ma ezeket neked. A te lábad elé tesszük. Kérlek, jöjj, Szent Szellem, és járj át most bennünket. Gyógyíts, Uram, tisztíts meg. Jöjj a te Szent Szellemeddel.